Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 226. dicséret első versét, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Krisztusom kívülen nincs kihez járulnom, hívetek voltomban, nincs kitől gyógyulnom, nincs ifekiemből kiáltal tisztulnom, veszélyes vermemből és felszabadulnom. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a zenés dicsőítő szolgálatot.
Hát szeretettel köszöntünk mindenkit. Az első énekünk egy olyan szív imádsága, amely egy kiszáradt, megkeményedett talajhoz hasonlítja önmagát, és bűneit nem takargatva Isten elé viszi az ügyét, őtől kér gyógyulást, segítséget. Konkrétan, hogy szántsa föl ezt a talajt. Közvetlenül ezután pedig egy olyan elrejtettségről énekelünk, amiről úgy általában is vágyunk. De egy ilyen felszántott szívvel még inkább. Első éneknek a címe, Szánts benne a húgyogat.
Szállj fel, Uram, megkövülsz
rejtem el bűnömet. Ne hagyd, hogy újra kőszívvel várjon, ne folytson félelem agyrásos szárnyakat. Öröm és tűz repítsen utadon, kövessem lépted, szolgáljak szabadon. Tövis helyett teremjen virtus ár, árassza életem szent igény illatán. Sok bűn bogács ne folytsa a szívemet, halál helyett így legyen szeretet. Szállást fel, Uram, égessen a bűngyűlőjem lelkemet. Szállj fel, Uram, megkövül szívemet, de bőled nem rejtem el, nem rejtem el bűnömet. Fúj a szél a mennyből, a szentől, és öpli a házat, eltűnik a bánat. Új a szél a mennyből, megtisztít a szentől, és öpli a házat, eltűnik a bánat. Új a szél a mennyből, thank you. Most pedig a megtört szív után egy hálás szívvel szól, arról szól, hogy bármilyen élethelyzetben áldhatjuk. Jó, hogyha áldjuk az Istent, mindannyiunknak építő, erősítő. Ez a dal is. Lelkem áld az Urat.
Köszönjük mi is, és készüljünk a keresztelőre, a 329. dicséret harmadik vers, második versét énekelve, bocsánat. A 329. dicséret második verse, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél.
Nem éltem még e föld rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél, még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön.
Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk a keresztséget Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek, és hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek! Hát a pici gyermek, amikor megérkezik, akkor nyilván a szülőknek az a szándékuk, hogy mindent megadjanak neki, amire csak szüksége van, de ez egy nagyon nehéz dolog, mindent megadni neki. Ha végig gondoljuk, akkor azt mondjuk, hogy ebbe a világba olyan nagy verseny van, hogy a legjobb iskolát, mit tudom én már, korán, nyelvtudást, tanulást, meg ki tudja mi mindent lehetne megadni neki. Erre mi nem vagyunk képesek, de még számon se tudjuk tartani, hogy mi mindent kellene megadni neki, hogyha mindent akarnák neki adni. Hát az az örömhír, hogy nem kell neki mindent megadnunk. Mivel ez lehetetlen is lenne, tulajdonképpen egy valaki van, aki viszont meg is tud neki adni mindent, és akire rá kell bízzuk ezt a gyermeket, a mindenható élő Isten. Itt, amikor a keresztséget bízza a tanítványokra, akkor Jézus Krisztus azt mondja, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végéig, amikor a hitet továbbadjátok. Amikor tanítjátok a rátok bízottakat. Tehát amikor ezzel a gyermekkel foglalkozunk, és igyekszünk a legjobbat adni neki, ami egyértelműen egy dolog, Jézus Krisztus azt mondta Mártának, hogy sok mindennel el vagy foglalva, de valójában egyre van szükség. Mária a jobb részt választotta, aki amikor ott volt Jézus, megragadta az alkalmat és odaült a lábához. Hát ezt az egyet kell megadnunk igazán, odafordítani a figyelmét, az életét, a mindenható Istenhez, aki nekünk adta ezt a gyönyörű világot, aki nem hagyott magunkra, amikor nem tudtunk ezzel jól élni és tönkretesszük, hanem eljött megváltani minket Krisztusban, és aki a Szentlélek által velünk van mindig. Ő meg tud mindent adni nekünk csak idézőjelben egy dolgunk van, ezt a mindenható Istent keresni. Napról napra, vele tartani a kapcsolatot benne a szívünkbe. Azt mondtam, hogy csak ez a feladatunk, de ez azért mondtam, mert egy feladatunk van, de ez a feladat nagyon nagy. Erre be kell vetnünk egész lényünket, hogy ez tényleg működjön, és hogy minden napunk az ő világosságában és az ő szeretetében tudjon telni. Ez életre szóló feladat mindnyájunknak, de csak ezt az egyet kell megadni ennek a gyermeknek. Hát, a mindenható Isten segítsen nektek, hogy ezt az egyet akarjátok adni, hogy ti figyeljetek az Istenre, és segítsétek az útját ő felé. Imádkozzunk! Köszönjük neked, mindenható Istenünk, az élet csodáját, a te terved és ajándékod, ez a gyönyörű világ, amiben minden nap, minden perce ajándék tőled. Köszönjük ennek a kisgyermeknek az életét. Köszönjük, hogy az édesanyával ott voltál a szülés nehéz óráiban is. Köszönjük, hogy velünk akarsz lenni minden nap a világ végezetéig. Kérünk, segíts rád figyelni. Kérünk, segíts a te világosságodban járni, a te kegyelmedből élni napról napra mindnyájunknak. Amen. Miután keresztény szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, tegyetek vallást hitetekről a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után arra kérlek titeket, hogy Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben kívánjátok nevelni. Feleljetek a következő kérdésekre először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom.
Balázs keresztelnek ígérő atyának, fiúnak és Szentlélek. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, nevedet szólítottalak téged egyik valamit.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltre és családjára, a 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Keresztelős családot, hogy foglaljanak helyet a padokban, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Halász Béláné Bányai Ilona, 75 éves, és Kovács János, 68 éves testvérünktől. Szeretteiknek Isten vigasztalását kérjük erről a helyről is, közel van az Úr a megtört szívekhez. Kedves gyülekezeti tagunk, Csiszár Béla testvérünk elhunyt, és az ő temetése 20-án lesz az erzsébeti temetőben, 9 órakor. Tegnap délután templomunkban kérték Isten áldását házasságukra Ordasi Teofil, aki Ordasi Zoltán Kékkereszt csoportunk lelki vezetője és Pityela Ildikó ovis hitoktatónk gyermeke. Tehát Ordasi Teofil és Kovács Hanna. Isten áldását kívánjuk ifjú testvéreink közös útjára. A mai istentisztelten megkereszteltük Harmati András és Pap Veronika Balázs nevű gyermekét. Isten áldását kérjük a családra és a gyermek felnevelésére. A házasság hete alkalmából gyülekezetünk házas és özvegy tagjainak beérkező esküvői fotójából alkalmi kiállítást rendezünk a gyülekezeti teremben. Várjuk a testvérektől a további fotókat, mert még elég kevesen hozták be. Kérjük, hogy az esküvői fotókból hadd rendezzünk egy kiállítást, és akkor jövő vasárnap azt meg tudjuk nézni közösen. Interaktív házassággondozó alkalmat is tartunk, ez ma 4 órától lesz, Egyedül nem jó címmel a gyülekezeti teremben. Minden házaspárt a korára való tekintet nélkül szeretettel várunk délután 4 órára erre az alkalomra. Közös színház látogatást szervezünk a Nemzeti Színházba a március 14-i esti előadásra, amely a székesfehérváriak vendégjátéka lesz, Sobor Antal Perej Uram című, a Calvin kiadó által megjelentetett kisregényéből készült darabbal. Szeretettel várjuk a jelentkezéseket a lelkészi hivatalban. Tehát március 14-én esti előadáson, utána ugye 3 napos ünnep lesz, ezen szeretnénk részt venni, akik szívesen velünk tartanak a gyülekezetből. Mátraházi gyülekezeti hétvégénkre, ezt május 10-e és 12-e között tartjuk, várjuk a kedves testvérek jelentkezését 5000 forint per fő előleg befizetése mellett. A tavalyi ár olyan 11 000 forint körül volt, de még nem tudjuk az idei árat, azt márciusban fogják meghatározni. Nyári gyermektáborunk augusztus 12-től, az ifjúsági tábor pedig augusztus 19-től lesz. Így vegyük tervbe az időpontokat a gyermekeink, fiataljaink számára. Alapítványunk számára adónk 1%-át most is felajánlhatjuk. A kitöltéshez az adószám és a név ott van a papíron. És aki megbízza a gyülekezetet, annak a felajánlását mi továbbítjuk. Tehát a lelkészi hivatalban lehet egy megbízást adni erre, és az akkor több gondja nincs annak, aki ide akarja adni alapítványunknak az 1%-ot. Most folytassuk az istentiszteletet a 91. zsoltárral. Ritkán énekelt nagyon szép zsoltárunk, a bibliaolvasó kalauz szerinti mai ének. Az első, második és az utolsó két versét énekeljük. Aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. Isten igéjét, Máté evangélium a soron következő szakaszából, ahogy itt a vasárnapról vasárnapra sorra magyarázzuk. Máté evangélium a 25. fejezete 14. versétől a 30-ig. Mert éppen úgy van ez, mondja Jézus Krisztus, mint az az ember, aki útra akarván kelni, előhívatta az ő szolgáit, és amilyen volt, átadta nekik. És adott az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et. Kinek az ő erejéhez képest, és azonnal útra kelt. Elmenvén pedig, aki az 5 talentumot kapta, kereskedett azokkal, és szerzett másik 5 talentumot. Ugyanúgy, akié a 2 volt, az is másik 2-t nyert. Aki pedig az 1-et kapta, elmenvén elásta azt a földbe, és elrejtette az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjött ama szolgáknak ura, és számot vetett velük. És előjött, aki az 5 talentumot kapta, hozott más 5 talentumot mondván, uram, 5 talentumot adtál nekem, íme másik 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura ezt mondta neki, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki a 2 talentumot kapta, ezt mondta, uram, 2 talentumot adtál nekem, íme másik 2 talentumot nyertem azokon. Az ő ura így válaszolt, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjött pedig az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta, Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért féltem, és elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe, íme megvan, ami a tied. Az ő ura pedig így válaszolt, gonosz és res szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál. És én, mikor megjövök, nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentumot, adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és megszaporítatik, akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amilyen van. S a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak a fülünkkel halljuk, hanem meg is értsük, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Köszönjük neked, édesatyánk, ezt a csendet, amikor rád figyelhetünk. Ez a világ olyan komplex, olyan összetett, annyi mindenre kell figyelnünk, de ezt te adtad így. Köszönjük azt a sok-sok területet, ahol mind-mind megállhatjuk a helyünket, ahol mind-mind tanulhatunk és tapasztalhatunk, de látod, hogy nagy a zűrzavar sokszor bennünk, mert nem tudunk osztályozni, hogy mi a fontos, mi a kevésbé fontos. Nincsen erőnk megtenni azt a sok feladatot, sokszor elcsüggedünk és kisítőek vagyunk. Sokszor úgy érezzük, hogy meg vagyunk támadva, és méltatlan dolgok történnek velünk. Köszönjük, hogy most mindezt kiönthetjük itt a te színed előtt. Kérünk, hogy cseréld mindezt ki bennünk, adj rád figyelést, segíts a te jelenléted áldásaival megtelnünk. Segíts, hogy szorosabbra tudjuk fűzni a veled való közösségünket. Nagyon nagy szükségünk van erre, hiszen csak veled tudjuk ezt az életet úgy élni, ahogyan kell. Jézus Krisztusért kérünk, szent lelked által, segíts nekünk, amikor igédre figyelünk. Amen. A 226. dicséret második versét énekeljük. Gyújtsd meg szövét nekét áldott szent igédnek.
Felségednek.
A mai igehirdetés alapja az előfelolvasott példázat, újra olvasom a Máté Evangélium 25. fejezete 29. versét, amely így szól. Ezt mondja Jézus Krisztus, mindenkinek, akinek van, adatik és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. Foglaljuk el helyünket. Máté evangéliumának abban a részében tartunk, ahol Jézus Krisztus az ő visszajöveteléről beszél, hogy ebben a világban rendet fog teremteni, és megalapítja köztünk az ő országát. Ezt várjuk. És arról beszél itt ezekben az igékben, hogy hogyan is várjuk helyesen őt. Hogyan kell élnünk? Ez egy nagyon fontos dolog, hogy őt helyesen várjuk. Ez a világ annyi mindent kínál, hogy mit tegyünk, mi legyen az életünk célja, mire fektessük a hangsúlyt, mi az, amit feltétlenül megcsináljunk. A Biblia világosan beszél, el fogunk veszni a részletekben. Így mondja ezt Jézus Krisztus, hogy aki meg akarja tartani az életét, tehát magának akar sokféle célt, el fogja veszíteni. Aki pedig elveszti az életét értem és az evangéliumért, az megtalálja, vagy örök életre tartja meg azt másik helyen, így mondja Jézus Krisztus. Most ennek a példázatnak foglalkozzunk azzal a részével, hogy nagyon furcsa benne, hogy egyenlőtlenség van az Istennél is. Talán megüti a fülünket, de azt tudjuk, hogy ebben a világban egyenlőtlenség van. Francia forradalom kitűzte a jelszót, szabadság, egyenlőség, testvériség. Lehet ezt jól érteni, és lehet rosszul. Ebben a világban alapvetően egyenlőtlenség van. Isten, a mindenható Isten így teremtette ezt a világot. Van, aki férfi, és van, aki nő. Ez már rögtön egy alapvető egyenlőtlenség. Sokan, akik nem bíznak már a mindenható Istenben, és hogy ő jól teremtette ezt a világot, azok rögtön ebbe belegabajodnak, és azt mondják, miért vagyok én ez vagy az, főleg a hölgyek, ugye, úgy gondolják, hogy ez valami kisebb, pedig ez sokkal nagyobb, amit ők kaptak. Egyenlőtlenség van ezen a világon. Nincs egyenlően elosztva semmi ezen a világon. Az embereknek a képességei sincsenek egyenlően elosztva. Az, hogy kit mi érdekel, nincs egyenlően elosztva. Ki hova születik, és az szerint lesz egy jól nevelt fiatalember, hogyha olyan családba születik, és lesz egy elhanyagolt, rendetlen, elégedetlen, és hát önmaga körül is romboló valaki, ha olyan családba születik. Ezen a világon alapvetően egyenlőtlenség van, és ez úgy tűnik, hogy az alapvető része az az Isten akaratából van. Miért? Hát, nagyon egyszerű válaszok vannak erre. A mindenható Isten közösségi lény, és azt akarja, hogy mi is azok legyünk. Ha mindenkinek mindenből egyenlően ad, akkor mindenki jól el van magával. Nem várhat a másiktól semmit, nem is kell a másiknak adnia semmit, mert mindenkinek ugyanaz van. Alapvetően azért osztotta el egyenlőtlenül a dolgokat, hogy egymásra szoruljunk. A férfi és nő rögtön. Egymást kiegészíti, csak akkor folytatódik az élet, ha ők megtalálják egymást, és szerelemben vannak együtt. Ez így van. Egyenlőtlenül vannak elosztva a dolgok, hogy keressük egymást. Hogy akarjunk közösen dolgozni és együttműködni. Persze lehet egyenlőtlenség miatt szenvedni, és lehet keresni az egyenlőséget, hát úgy mondja ezt a 48-as forradalom, hogy törvény előtti egyenlőséget keres. Ez egy más dolog. Ez nem azt jelenti, hogy a férfi ugyanazt csinálja, mint a nő, és a nő meg ugyanazt, mint a férfi, és így tovább. Törvény előtti egyenlőség, tehát hogy senkinek se legyen kiváltságos helyzete és szerepe, hanem mindenkit lehetőleg egyformán bíráljanak el. Na de itt jön a nehézség, mikor alapvetően egyenlőtlenül jövünk. Bíráljuk el azt is, aki jól nevelt, mert rendes családba születik, és azt, aki mindezt nem kapta meg, és ezért nagyon sok hiányosság van az életében, bíráljuk el egyenlően? Ez mit jelent? Csak azt, hogy a mindenható Isten el tudja bírálni őket. Teljesen egyenlően, és ő ezt meg is mondja, hogy hogyan fogja ezt megtenni. Tehát a kiindulás egyenlőtlen, és itt a példázatban az a meglepő, hogy az Isten előtt is így van, magyarul a hitben is egyenlőtlenül vagyunk megáldva, mindjárt. Van, aki a hittel is találkozik már szinte a bölcsőbe, meg az anyamébe, és olyan közegben nevelkedik, hogy ez egyértelmű neki, és tudja, hogy hogyan kell élni, és tudja a szabályokat, és van, akitől pedig ez az egész nagyon távol van, és valamikor a felnőtt korában aztán szembesül vele, hogy igen, így is lehet élni. És teljesen meglepő és új dolog neki, hogy lehet hinni. Tehát a kiindulás eleve egyenlőtlen még a hitben is. És azt mondja ez a példázat, hogy a különbség még menet közben nőhet is. Tehát azt mondja, hogy ráadásul van olyan, hogy valakinek gyarapodik a dolog, és van, akinek meg fogyatkozik a dolog. Micsoda igazságtalanság, ez így is gondolhatjuk. Miért van ez így? Azt mondja az ige, hogy azért, mert ebben a világban az Isten a hozzáállásunkat nézi, így fogalmazhatom ezt egészen érthetően és egyenesen, a hozzáállásunkat a dolgokhoz. Mégpedig ezt egy szóval lehet közelebbről meghatározni, hogy mi ez a hozzáállás, azt mondja, hogy a hűséget nézi. Jézus Krisztus számtalanszor mondja, hogy akire többet bíztak, attól többet kérnek számon. Nagyon egyszerű. Egy dologban biztos, hogy egyenlőek vagyunk, hogy az Isten mindegyikünknél a hozzáállásunkat nézi, tehát azt, hogy mennyire vagyunk hűségesek. Ugye itt ezek az emberek különböző mennyiségű javakat kaptak a gazda tulajdonából arra, hogy nem adta nekik, hanem odaadta nekik, hogy azzal jól bánjanak. Ezt hívták sáfárnak annak idején, de ezt már nem ismerjük. És aki 5 talentumot kapott, a talentum az körülbelül 1 évi kereset volt. Milliós nagyságrendű pénz, ha mai pénzbe akarjuk kifejezni, 1 talentum, 1 évi kereset. Aki 5-öt kapott, attól meg volt elégedve a gazda, hogy 5-öt szerzett. És aki 2-t kapott, azzal is meg volt elégedve, hogy 2-t szerzett. És gondolom, hogy aki 1-et kapott, attól pedig 1-et, ha még kap hozzá, akkor ugyanúgy meg van elégedve. Mert itt az volt a baj, hogy ennek az embernek a hozzáállása más volt. A hozzáállás ez mit jelent? Tetten érhető a példázatban. A 2 ember, aki lelkesen befektetett, az lelkesen ment a gazdához, hogy nézd, uram, megdupláztam azt a sok milliót. Milyen csodálatos, nyilván lelkesek voltak az kezdetén is. Milyen csodálatos, amit kaptam, milyen sok. Na hát ezt keresi a gazda mindannyiunk életében, hogy lelkesek vagyunk-e mindazért, amit kaptunk. Megajándékozott vagyok. Én azt gondolom, hogy a keresztény emberekkel leginkább Jézus Krisztusért kell, hogy lelkesek legyenek. Hogy én olyan vagyok, amilyen. Nagyon sok mindent elrontottam. Nem úgy kellett volna, de a mindenható Isten odaadta Jézus Krisztust az én megváltásomra. Ez azt jelenti, hogy az összes bűnöm előre meg van bocsátva. Nem tudok olyat elkövetni, amiért az Isten azt mondaná, hogy kész, vége. Ha elkövettem, és aztán rájövök, hogy hú, ezt nem kellett volna, nyitva az út. Jézus Krisztusban az Isten megváltott minket. Csodálatosan megajándékozott emberek vagyunk, mert az Isten megajándékozott az ő szeretetével. Ugye mennyei édesatyánknak hívjuk. Hát minden apa így működik, hogy a gyermekét, normálisan így működik, hogy a gyermekét szereti, aki megszületik, és mindent meg akar neki adni, ahogy szó volt a keresztelésnél is. Hogy milyen gyermekei vagyunk a mennyei atyának. Ez a 2 ember lelkesedett ezért, és megajándékozottnak tudta magát. És a harmadikban ott volt a hiba, hogy ő nem volt ilyen lelkes. Ő úgy gondolta, hogy kapott, nyűgött magának, pupot a hátára, ő neki meg kell felelni az Istennek, ő nem élhet nyugton, a gazda majd számon fogja kérni, és milyen szigorú a gazda, és ahol, amit nem is ad, azt is számon fogja kérni. És amikor a végén így van, akkor azt mondta, hogy tudtam én előre. Miben volt más? Hát a hozzáállásában volt más. És a hozzáállásból fakad az a dolog, amit így mondunk, hogy hűség. Ez Isten ránk bíz dolgokat. Ez kiderül. Ez nagyon sokszor egyértelmű. Mikor gyermekünk születik, akkor egyértelmű, hogy az Isten ránk bízott gyermekeket. De ugyanígy, amikor egy munkahelyen van, akkor az Isten rám bízza azt a munkát. Ráadásul főnök vagyok, akkor még a munkatársaimat is rám bízza. Ha tanulok, akkor azt a tanulási feladatot bízza rám. Ezt nem kell igazán keresnünk, hogy mi minden bíz ránk. Persze nem mindig ilyen könnyű és egyértelmű. De amit vár a hűség. Amit rám bízott, azzal foglalkozom-e? Arra odafigyelek-e? Azt kamatoztatom-e? Annak lesz egy gyümölcse. Hát csak ennyi, hogy hűségesen foglalkozom vele napról napra. Na hát a tanulásból már a fiatalok is tudják, hogy ez... Igen, hát itt tényleg itt van a baj sokszor. Hogy van a vizsgaidőszak, meg van, amikor jön a dolgozat, a zárt helyi, és akkor kampányszerűen gyorsan tanuljuk meg. Sokkal okosabb, hogyha tényleg napról napra, ahogy jönnek a leckék, ahogy tanulmányozzuk az órákon, ezt az otthon meg is tanulom, akkor nincs baj, akkor könnyebben megy sokkal, és az életbe is. Nagyon sokszor így vagyunk, hogy amikor valami nagyon szorít, akkor na odafigyelünk. A házasság hete van, a házasságra is ugyanígy. Napról napra hűségesen ápolni, odafigyelni arra feleségre. Miket mond? Egyenlőtlenek vagyunk, a feleségek úgy épülnek föl, hogy ő nekik el kell mondaniuk, amit bennük van, és nem is tarthatják magukban, és rosszul érzik magukat. A férfiak másképpen vannak fölépítve, berendezve. Elég hűségesek vagyunk-e, hogy napról napra kitesszük magunkat annak, hogy meghallgassuk. Bármilyen is, amit elmond. Lehet, hogy nem tesszük zsebre, de ha meghallgatjuk, az akkor már sokkal jobb lesz a helyzet másnap. Hűségesek vagyunk-e? Vagy amikor aztán már nagy a baj, és akkor szaladunk fűhöz fához. Ugye ez nem így működik. Tehát az Isten előtt ebben nincs különbség, hogy a hozzáállásunkat fogja nézni. Ő meg tudja ezt vizsgálni, és pontosan helyre tudja tenni, és meg fog minket ítélni, hogy igen, te így csináltad, ez nagy öröm, menj be a te urad örömébe, és ebben sincs különbség, ez a másik jó hír, hogy amit a végén elérünk, az az Isten országa, a gazda öröme. Nem tudjuk, hogy mi. Igazán elképzelésünk sincs. De mégis van, hogy az egy nagyon-nagyon csodálatos dolog lehet, az Isten országa. Abból van elképzelésünk, hogy akiknek jó a hozzáállásunk, azok örülnek ennek az életnek, és csodálják minden részletét, és hatalmas ajándéknak tekintjük, és az Isten azt mondja, hogy ez mind semmi. Ez csak előkészület. Ez csak tanulás. Majd jön az igazi élet, az én országom. Arra készültök. És ez ebből lehet elképzelésünk, hogy vajon milyen is ez. Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve soha meg se sejtett. Így foglalja össze a Biblia. Hát, ami felé törekszünk, amit el tudunk érni azzal, hogyha ha rendben és hűségben éljük az életünket, az is egyforma. Menj be a te uradnak örömébe. Vegyél részt még jobban az Isten örömébe. Már itt örültél mindannak, amit adott. Noha az, hogy hűséggel helytállj a dolgokba, az hát nem kis nehézséget jelent, és gyötrődés sokszor, és sok minden jár vele, ott majd ez nem lesz. Ott csak öröm lesz. Ezt el se tudjuk képzelni. De milyen jó, hogy ugyanazt kapjuk mindnyájan. Teljesen mindegy, hogy mennyit kaptunk az elején. Nem ez számít, hanem az, hogy milyen hűséggel bántunk azzal, amit kaptunk. Ugye, ahogy szoktam mondani, fogyatékos testvéreink is ugyanolyan kedvesek az Istennek, ugyanúgy tudnak hinni, és ugyanazt fogják kapni, ugyanazt az örömet és üdvösséget, mint bármelyikünk. És az a csoda, hogy mi is megkaphatjuk. És ez olyan, hogy ezt a hűséget el kell kezdeni egyszer. És akkor nem fogunk megnyugodni abba, hogyha látjuk, hogy most valami másképpen van, ez így nem jó. Elkezdtük-e már? Az Istenhez való hűséget, az ő megbízatásaihoz. Ez az egyetlen fontos kérdés. Adja Isten, hogy így éljünk és így várjuk Jézus Krisztust. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre. A megkezdett 226. dicséret harmadik versét énekelve. Ez a harmadik vers pedig így hangzik. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, miként a vigyázó virradást vár éjjel, hozd fel szép napodat nékem is jó reggel, hogy szolgálhassalak serényebb elmével. Jöjjetek, fönnállva imádkozzunk ismét. Köszönjük neked, Istenünk, hogy bíztatsz minket, hogy a te terved, ez a mostani világ is, de ez a tanulás ideje, a kibontakozás ideje, a mag. Köszönjük, hogy azzal bíztatsz minket, hogy majd lesz egy kibontakozás, amely olyan, mint a magból kibontakozó növény, amelyik egészen más, amit nem ismerhetünk, amíg csak a magot ismerjük. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Segíts meglátni, hogy ajándék. Ez a mostani élet is. Ez még azért olyan zűrzavaros és egyenetlen, mert most tanulunk. Most formálódunk. Köszönjük, hogy majd el fog jönni a te országod, ahol már minden megállapodott, és kész, és csodálatos, és zavartalan lesz. Köszönjük ezt az ígéretet, és köszönjük, hogy igazából nem ezt kell boncolgassuk, és nem ezzel kell most foglalkoznunk, hanem azzal, amit ránk bíztál. Segíts helytállni, Urunk, a magunk helyén, mindannyiunknak. Segíts odafigyelni gyermekeinkre, házastársunkra, minden ránk bízottra, akár a szomszédainkra, munkatársainkra is. Segíts, hogy amit mi kaptunk, hogy téged már elkezdtünk ismerni, ezeket a nagy kincseket akarjuk megosztani, továbbadni. Könyörülj mindnyájunkon. Segíts, hogy valóban jókedvel, megajándékozottként éljük az életünket napról napra. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vonjuk népünket, nemzetünket is imádságunk körébe a himnusz éneklésével. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül elnézést kérek, én nem írtam át itt a lapon a múlt heti éneket, véletlenül. A 751. ha jól tudom, azt az éneket fogjuk énekelni. 751. ének minden versszakával Jézus Krisztus mesterünk így kezdődik.